listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják, a Csin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóim, ma rendhagyó módon egy interjúval kezdem a klasszikus zenei műsort. Nemrégiben másodszor is hallhatta a közönség Érdi Tamás zongoraművész városunkban. Az estet a Magyar Követség rendezte az NCC Clarence utcai pavilonjában. A koncert után beszélgettem Érdi Tamással.
Kedves hallgatóink, rádió mai vendége Érdi Tamás zongoraművész, akinek éppen most hallgattuk egy fergeteges sikerű koncertjét, amíg akarta a közönség leengedni a úgynevezett színpadról. Meg kell mondjam, hogy Érdi Tamás nem most hallom először, azt ha jól emlékszem, 6 éve volt már itt, igaz?
Hát mire gondolsz?
Mert, hát arra gondolok, mikor...
Vagy te tegeződünk, vagy?
Tegeződjünk, persze, meg is. Jó. Miért ne?
Mire gondolsz, hogy...
Azt hiszem, körülbelül hat évvel ezelőtt az édesanyáddal már beszéltem erről az előbb lent, hogy ott az unitárius templomban játszottál, és...
2011-ben volt.
11, akkor az igen, már...
6 éve.
Az igen, már 6 éve. Igen. Szóval az volt az első alkalom, hogy hallottalak itt Ottawában, és rögtön az első benyomásom az volt, hogy óriási meglepetés volt, ahogy játszottál, mert te... Meg kell mondjam, én már elég sok vakzongoristát ismertem otthon is, még itt Kanadában is volt egy vendégem, Dobos Kálmánról. Ismered a nevét?
Nem
ismered. Hát az, már meghalt egy pár éve.
Ja,
ő volt az, aki körbejárt itt teljesen egyedül, és megszerveztem neki itt a Carleton Egyetemen egy koncertet, és mikor kimentem az állomásra, az ottawai állomásra, már mindenki elment, és mondom, hát hova lett ez az ember? És akkor látok valakit messze áldogán, és kiderült, hogy ez volt Dobos Kálmán, aki nem lát, ugye vakember volt, és teljesen egyedül utazott Észak-Amerikában. Azt ugye mindig is tudtam, hogy azok, akiknek a látása, elvesztették a látásokat, vagy soha nem is volt nekik, a zenei tehetség dolgában igen, jól álltak mindig is. A legdöbbentőbb az volt számomra, hogy azért mindig észrevettem, hogy azok, akik nem látnak, azért jobban megválogatják a darabjaikat, amit játszottak. És mikor eljátszottad itt a Mephisto keringőt, akkor azt mondtam, hogy ez nem is lehet igaz. Hát azok ott tele van ugrásokkal föl, le, jobb kéz, bal kéz, hogy ezt hogy lehet eljátszani úgy, hogy valaki nem lát. De hát szóval ez... Ez valami félelmetes volt nekem.
Nagyon sok gyakorlást igény.
Hát én azt elhiszem. Hadd kérdezzek először is azt, hogy ugye hallottuk, hogy Torontóban tanultál. Hogy kerültél Torontóba?
Hát úgy kerültem ki, hogy Rico Saccani vezényelt engem Pesten az Erkel Színházba, Johannes karmester, és elküldte a CD-met Torontóba a Peter Simonnak, és hát ők barátok, a Saccani és a Peter Simon, és...
Úgy is mondod nekem, Simon Péter.
Simon Péter, igen, Simon Péter, és hát ugye meghallgatták a CD-met, és kaptunk egy levelet Leon Fleischertől, aki ott vendégtanár, csak Peabody-ba, Baltimore-ba a zongora zenei tanszéknek a vezetője, csak vendégként jár föl Torontóba mesterkurzusokat tartani, hogy szép a CD, de engem szeretne élőben is meghallgatni. És aztán kimentünk Torontóba, vagy kijöttünk Torontóba, Fleischer meghallgatott, és játszottam neki 2 darabot, és azt mondta, hogy semmi akadálya, hogy ez a fiú az osztályomban járjon, és így kerültem ki kvázi. És aztán azt hiszem csodálatos 4 évet töltöttem itt Kanadában.
És utána, miután ezt elvégezted a torontói egyetemet, ugye ez egyetem volt.
Igen, de a Royal Conservatory Artist Diploma program.
Igen. És akkor utána mi történt? Visszamentél Budapestre?
Hát utána hát sokat koncerteztem, ugye otthon, ott ugye 4 év után, hát vissza kellett állni, ugye, hogy otthon is ugye újra megismerjenek, de hát sokat koncerteztem, meg hát játszottam ugye a Toronto szimfonikusokkal, pont az alatt a 4 év alatt, úgyhogy azt mondja, 2011-ben visszajöttem, és hát ugye most, ja, meg 2008-ban is, akkor Calgary, Vancouver, azt hiszem, ugye mondtam, a nyugati partot jártuk be. Én ingáztam, mert ugye itt kiadták, ugye, hogy mit tanuljunk meg otthon, és akkor otthon, ott hazamentem, megtanultam, és akkor itt már csak csiszolták, finomították.
Na most, ha már itt tartunk, pont ez lett volna a következő kérdésem, bár ugyan én olvastam Rómodán, a közönségünk nem, hogy hogy tanulsz meg új darabokat?
Nézd, hát tulajdonképpen amikor mondjuk egy Mozart művet tanultunk, hát ugye a Bechterika mind a mai napig, aki tanít meg.
Ki a neve? Hogy...
Bechterika. Igen. Hát, és hát kiskorom óta foglalkozik velem. És hát kezdve úgy tanultunk, hogy mondjuk egy Mozartot, hogy ő lejátszott egy részt, és akkor megkérdezte, hogy te ezt hogy folytatnád, és akkor nekem kellett az kitalálnom, hogy mi következne, és akkor mindig segített, hogy gondolkozzak, tehát kvázi rávezetett, hogy hát nekem kellett kitalálnom, hogy mi folytatódna. Ez azért mondom út időben, mert már mondjuk ezeket a modern darabokat már nem lehet kitalálni, tehát kvázi tulajdonképpen elmagyarázzák a dinamikát, mondtam, hogy milyen...
És a hangokat?
Meg milyen hangsúly van, hogy például, hogy milyen, hogy egy sátoros ég, vagy egy fekvő ég, szóval az a, próbálják, hogy hát ez nem tudom, hogy jó szó, de leképezni, hogy mi van leírva, és hogyha már nagyon tudom a nyers kottát, hogy mi van leírva, azután hallgathatom meg több előadóval, hogy ne egy másolás legyen, mert hát azért mondjuk amikor fölelevenítünk egy művet, vagy felkészülünk egy ilyen koncertre, akkor mondjuk egy-két hangsúlyjelszünet probléma az óhatatlanul becsúszik, hogy jaj, mi is van. És akkor én azt összottam venni magnóra, amikor kvázi fölelevenítjük, átvesszük, de tényleg aprólékosan, és akkor mondjuk, hogyha valahol megakadok, akkor nem kell telefonálni, hogy jaj, Erika, segítsél, hogy is van az ott, hanem akkor azt otthon meg tudom hallgatni, és akkor azt egy párszor meghallgatom, akkor az visszajön. Tehát akkor az vissza. És ha mondjuk tanulunk egy zongora versenyt, akkor ha van 2 zongora, akkor a tanárom a zenekari részt hozzájátsza a másik zongorán, és akkor már, hogy ne legyen gond, hogy hol kell belépni a próbák, amikor van a próba folyamat. És aztán, hát mert azért hát mondjuk ugye azért hangsúly probléma, szünet probléma az azért kitörlődik, de hát ezt akkor újra fölelevenítjük. Tehát és akkor tulajdonképpen hát ugye hát Erika a kottám tulajdonképpen.
Igen.
Mert hát ugye mit csinálnék, hogyha látnék, ugye megnézném a kottát, de hát ugye nem tudom megnézni, tehát akkor ennek a segítségével.
Nekem volt egy vak osztálytársam a zongoratanár képzőben, akinek volt vakírás a Braille, ugye?
Braille ott van, csak egy probléma van vele, hogy megőszülnék mondjuk, ha egy zongoraversenyt meg kéne tanulni a Braille kottából, mert ugye egyik kezdemel olvasni, a másikkal zongoráznék, hát évekbe telne.
Hát csak úgy lehet, hogy olvasod, memorizálod rögtön,
és akkor... De nem is tudom, hogy ezek megvannak-e például a Braille kottából. Tehát nagyon nehéz lenne megszerezni, és ráadásul hát ugye hibásan vannak átírva, és mert nincs értelme, hogy hibásan tanuljak meg valamit.
Nincs, persze.
Mert aztán akkor azt már nem lehet kijavítani. Hát a látókottában is biztos vannak sajtóhibák, de hát mondjuk Braille-kottát ezért nem használom, mert...
Most hadd kérdezek még egyet. A mai műsorban szerepelt Liszt Spozalíció című darabja. Ehhez úgy tudom, fűződik valami személyes emléked is.
Liszt Spozalíció. Hát ugye a Raffaello festménye ihlette ezt a művet, ugye ez az eljegyzés festménye, tehát eljegyzés, és én ezt hát ugye 2012. december 25-én vagy 26-án játszottam el, ugye akkor volt az egyezésünk feleségemmel Rékával, és akkor játszottam el neki ezt a művet, és akkor kértem meg a kezét, úgyhogy
na hát ez nagyszerű alkalom volt erre, és nagyon összeillett az alkalom és a maga a darab is. Még egy másik utolsó kérdés talán itt van. A mai műsorban ott játszottad a Kodály Marosszégi táncát, ami mindenki megkillódik vele. Én is nagyon kínódtam egyszer valahol vele.
Ajaj.
És akivel eddig csak beszéltem zongoristától kezdve, itt Jandó Jenővel, meg több zongoristával is beszéltem, hogy ez mindig, mindegyik
kínlózik.
Kocsi Zoltánt is ismertem, ő is volt itt, együtt jártam még, abban az időben jártam én is az
Zeneakadémiára. Hát a tanáromat ezt neki köszönhetem.
Meg Jandó Jenő, Jandó Jenő is játszotta a Marosszégit itt ott a vállal.
Igen.
Úgyhogy az egy óriási darab. Hát is. Gondolom Kodály úgy írta, hogy ő nem tudta maga se lejátszani.
Ugye cselista volt.
Cselista volt, igen. De hogy ezt is így eljátszottad, ez egy óriási teljesítmény, és azt hiszem a közönség nagy részének fogalma sincs, hogy ez milyen nehéz ez a darab.
És hát, főleg a vége.
A vége, az utolsó három-négy oldal, az rettenetes.
Hát az aztán nagyon sok gyakorlást igényel. Csak hogy akkor addig játszom, ameddig. Hát tényleg tökéletes, nem az, hogy tökéletes, hát ez mindig lehet mindent jobban játszani, de hát ez iszonyat nehéz, az oktávok, hogy a vége meg, az ugrások, igen, pontosan.
Az borzalmas. Na hát köszönjük szépen, elnézést nem akarnak föltartani, mert tudom, hogy fáradt vagy, meg most repülőgép, stb. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az interjút, és a magyar közönség az itteniekkel meg fogjuk ismertetni a koncertnek legalábbis részleteit, hanem is az egészet, és további sok sikert kívánunk itt Kanadában, mert hallom, hogy még máshova is.
Hát még ugye Montreal és Toronto még a következő két állomás, úgyhogy ezek várnak még rám.
Köszönöm szépen még egyszer, és további sok sikert.
Köszönöm szépen.
Mint hallhatták, Liszt Spozalíció című darabja Érdi Tamás életébe jelentős eseményhez kapcsolódik. A cím jelentése esküvő, a régi nyelvben eljegyzés, és Raffaello azonos című festménye inspirálta Lisztet a megírására. A művészettörténészek szerint Perugino kezdett el egy azonos témájú festményt, amit tanítványa Raffaello fejezett be, s később 1504-ben megfestette a saját képét is Mária és József eljegyzéséről, ami erősen hasonlít mesterének művére, de annál jóval fejlettebb és kifinomultabb. A képen Máriát és Józsefet látjuk a ceremónia során egy kisebb csoportban, míg a háttérben egy templom látható plasztikus térhatással megfestve. A történet az Arany Legenda című könyvből származik, nem a Bibliából. Eszerint Máriát többen is akarták feleségül. Máriát végül is azt kapta meg, akinek a kezében lévő faág kivirágzott, és ez József volt. A többiek kezében az ág száraz maradt, egy közülük mérgében még el is törte azt. A kép Milánóban látható a Brera Múzeumban. Egy korábbi adásban már említettem, hogy Liszt a Marie de Gaulle a férj miatt kényszerült elhagyni Párizst, és svájci, majd itáliai utazásokat tett. Így keletkezett a Vándorévek című zongoraciklus. Ez sorozat második itáliai kötetének első darabja, Spozalíció, most ezt hallhatjuk Érdi Tamás tolmácsolásában. Az ottawai Magyar Ház október 22-én emlékezett meg az 1956-os forradalom 61. évfordulójáról. Lapohos Tibor elnök köszöntője után dr. Ódor Bálint nagykövet mondott ünnepi beszédet, majd 56-os veteránok emlékeztek a 61 évvel ezelőtti eseményekre. Az ünnepi műsort a már másodízben Ottawába látogató Tóth Péter órát adta. Ebből mutatunk be most egy rövid részletet.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi áradt meg, mint a tenger 56-ban, és hogy miért remektek meg világrendek, azért azt gondolom, hogy meg kell azt vizsgálnunk, hogy miért tört ki a forradalom. Engem nagyon izgatott az a kérdés, mert az ember tudja, hogy 56. október 23. kitör a forradalom. De miért? Miért mentek az emberek akkor utcára? Én ma semmiképpen nem akarok politikai tartalmú beszédet tartani, magáról az eseményekről sem szeretnék, hogy is mondjam, túlzott okfejtésekbe bocsátkozni, hiszen, ahogy mondtam önöknek, én nem voltam ott és nem tapasztaltam személyesen a történéseket. Én verseket hoztam önöknek. Azért is, nem csak azért, mert versmondó vagyok, hanem azért, mert azt gondolom, hogy a versek segítségével talán sokkal könnyebb megvilágítani azoknak az embereknek a lelkét, a lelkületét, hogy milyen lélekkel mentek utcára, akik 56-ban utcára mentek. Pici kis történelmet azért nyilván mozgom kell, és még fogok önöknek kettő videót levetíteni. Szóval a főszereplők itt vannak mögöttem, és itt ülnek előttem a mindannyian egy-egy széken, akik itt vannak önökkel szemben, ők voltak a pesti srácok, a pesti lányok, akik a szent suhancok, ahogy hívták őket, akik 56. októberében nem mentek iskolába. És azért, nem azért nem mentek iskolába, mert nem volt kedvük, vagy mert el akartak lógni, vagy mert nem akartak dolgozatot írni, nem, hanem azért, mert a saját sorsukat, a szabadságukat akarták visszaszerezni. És hogy miért történt ez? Azért, mert 56 előtt ezek az emberek nem élhettek úgy, ahogy szerettek volna, nem élhettek volna szabadságban. Ahhoz, hogy megértsük a forradalom kitörésének okait, vissza kell mennünk 1945-be. 45-ben véget ér a II. Világháború. A Szovjetunió csapatai elfoglalják a kelet-közép-európai országokat, és ezekben az országokban bevonul a Vörös Hadsereg, kívül a Jugoszláviát, és szovjet mintára kommunista diktatúrát vezet be. Na most, mivel itt vannak elég sokan fiatalok, akiknek nem nagy képük van, hogy mi is az a kommunista diktatúra, egy rövid példát szeretnék erre most önöknek fölhozni. Akinél van telefon, vagy bármi érték, azt kérem, hogy szépen. Van telefonja? Pénztárca? Másik oldalon van? Órát vegye, legyen szíves az óráját, köszönöm. Gyorsan. Mobiltelefont vegyen. Villám, gyorsan, köszönöm szépen. Felnőttek se húzták meg, kérem szépen elővegyek, akkor az óráim nagyon tetszett. Jó? Köszönöm. Nagyon tetszett, hogy mindig valóban. Igen, nem sok minden félt a kezembe, de ezt minden esetre el kell mondanom önöknek, hogy ahogy véget ért az előadás, én ezeket viszem magammal haza. Most igen, ha kihangosítanám a gondolataikat, akkor csak jussak ki az ajtón elé. Igen, mert hogy az embernek a magántulajdonát, azt ma 2017-ben nem lehet elvenni. Ez el lehet, de annak meg lesz a nagyon komoly következménye. Na most 56 előtt az emberektől nem a mobiltelefont és nem a karórát vették el, hanem bizony kimentek vidékre és azt mondták, hogy Pista bácsi, ez a ház, ez mostantól kezdve a miénk. Kommunista párt helyi vezetőjé magának, van két óra osztály összepakolni, ami egy bőrönbe vagy egy zsákba belefér, azt viheti magával, és viszont látásra. Vagy szintén vidéken, Jóska bácsi, ez a föld, ez innestől kezdve a miénk. És azt onnastól kezdve a kulcsokat le kellett adni, eszközöket, mindent, soha többet oda az ember nem tehette be a lábát. Tehát a magántulajdonok a megszüntetése volt az első és legfontosabb, ami ezt a kommunista diktatúrát jellemezte, a másik pedig a vallás szabadság és a vallásnak a teljes üldözése, ugye papokat zártak be, és iskolákat is bezártak. Ugye nyilván önök emlékeznek azokra a bizonyos fekete vágásokra. A gyerekek, abban az időben egy kis malackának, egy kis disznónak óriási értéke volt. Szinte ott cseperedett föl a gyerekekkel a házban az a kis malac, mert hogy mikorra az fölnőtt, és levágták, annyi hús volt egész évre annak a családnak. És ugye ott több generációs családokról beszélünk, tehát 8-10 éltek egyszerre, és ennyi hús volt, amennyi azt az a malacka kiadott. És persze ezeket nem lehetett levágni, csak be kellett, csak akkor, hogyha bejelentette az ember, és ha bejelentette, akkor bizony a felét azt le kellett adni. Ekkor jöttek a fekete vágások, és ha kiderült, már pedig önök pontosan jól tudják, hogy abban a rendszerben minden kiderült, akkor bizony jött az AVH, jött a politikai rendőrség, és rosszabb esetben az apát elvitték, jobb esetben pedig a gyerekeket kikötötték a székhez, és hogy ülve nézzék végig, hogy hogy verik össze az apjukat. Ugye rengetegszer előfordult az, hogy eltelt 10 év, és ott ül a család az ebédnél, az is lehet egy másik férfival, és belép az ajtón egy idegen férfi. Mert hogy 10 évig azt se tudták, hogy hol van az apjuk. Egy idős néni szintén lejegyzi a egyik visszaemlékezésében, hogy ő a végén már nem az idegentől félt, nem a szomszédtól, és nem a családtagjaitól, hanem saját önmagától. Mert hogy az embereket bármikor, bármiért föl lehetett jelenteni, bárkit bármikor el lehetett vinni, és bárkit bármikor mindenféle bírósági tárgyalás nélkül börtönbe lehetett zárni, vagy halálra lehetett ítélni. És önmagától félt, mert hogy ha őt elviszik, és megkínozzák, és megverik, akkor onnastól ez bármit aláír, csak a saját életét, vagy a családjának az életét valahogy megpróbálja megmenteni. Amikor például a gyerekeknek tartom az előadást, akkor sokszor mosolyognak meg, ugyan már ki hiszi ezt el. Igen, mert 2017-ben mi úgy élünk, és úgy vagyunk a szabadsággal, mint a levegő vétellel. Ugye az ember attól is él, hogy levegőt vesz, de ez ilyen öntudatlan mozgás sor, öntudatlan mozgási folyamat, hogy levegőt veszek akkor is, amikor alszok. Ilyen a szabadság. Észre se veszem, mert van. Mert benne vagyok. És sokszor az ember ebben a nagy szabadságában köti meg még jobban önmagát. És nem élvezi úgy, és nem éli úgy igazán az életét, ahogy azt élhetné. És ahhoz, hogy most mi itt 2017-ben itt lehetünk és erről beszélhetünk, ez bizony az 56-os szabadságharcosoknak is köszönhető. Fejemben egy Verkli áll, mely Verkli így muzsikál: túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket, egy magyar túlélő, címzetes, vitézlő, tönkrement lábain, de áll önök előtt. Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat. És elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 20 év múlva ki tud majd itt magyarul? És ahogy magukat nézem, egyik sem beton kemény. Elszállnak az első szélre. Mi lesz így? Kérdezem én. Fejemben egy Verkli jár, mely Verkli így muzsikál: túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket, egy magyar túlélő, címzetes, vitézlő, tönkrement lábain, de áll önök elő.
További jó szórakozást kívánunk!
Előre iszik a medve bőrére. Ezt a legtöbb más európai nyelvben is meglévő szólást arra az emberre szokták mondani, aki előre örül olyasminek, amiről még fölöttébb kétséges, hogy megnyerje egyáltalán. Régebben nem volt meg a szólásnak ez a kikristályosodott formája. Az iszik helyett alkuszik is járta, medve helyett pedig rókát is mondtak. A szólás végső forrása az a mese, amelyet Laurentius Abstemius 1495-ben iktatott be az ezopusi mesék közé. Ebből a meséből szájról szájra szálló és szinte az egész világon ismerté vált anekdóta alakult. Az anekdótát Andrád Sámuel a 18. század végén élt, háromszéki származású bécsi orvos, egyik legjelentősebb régi adománygyűjteményünk szerzője a következőképpen meséli el. Összebeszélt egyszer három cimbora, hogy ártalmatlanná teszik a közeli erdőben garázdálkodó medvét. Hogy a veszélyesnek ígérkező vállalkozáshoz bátorságot merítsenek, betértek egy csapszékbe, és ott jól teleették, itták magukat. Mivel pénzük nem volt, azt ígérték a csaplárosnak, hogy a tartozásukat majd a medve bőrének az árából fizetik ki. A vadászat azonban nem úgy ütött ki, ahogy remélték. Amikor meglátták a medvét, úgy megijedtek, hogy az egyik rögtön elszaladt, a másik felmászott egy fára, a harmadik pedig, aki sem futni, sem mászni nem tudott, a földre feküdt, és lélegzetét visszafojtva halottnak tetette magát. A medve ehhez ment oda, körülszaglázta, megforgatta, majd abban a hiszemben, hogy döggel van dolga, megvetően otthagyta. Mikor már túl voltak a veszélyen, érdeklődve faggatták az időközben előkerült kocavadászok, az előbb még földön fekvő társukat. Mit súgott a medve a füledbe? Csak azt mondta, válaszolta az ijegységtől még mindig félholtan, hogy máskor soha se igyunk a bőrére, amíg őt magát meg nem fogjuk. Ennek az igen régi, az európai műveltséggel szinte egykorú adománok idők folyamán tömérdek változata alakult. Az egyik változata megtalálható már Pesti Gábornak, az első magyar tanító mesegyűjtemény szerzőjének 1536-ban megjelent könyvében. Az ugyancsak a 16. században élt Heltai Gáspár 90. fabulájában nem esik szó a vadászok előzetes eszemiszomjáról, és a medve is már súg a magát halottnak tetető ember fülébe. Máskor jobban nézze meg, milyen emberhez szegődik, kinek fogad barátságot. De nem csak nálunk. A virágirodalomban is rendkívüli sokszor feldolgozott adomatárgy ez. Megtalálható a híres mesterdalnok Hans Sachs műveiben, verses mesért írt belőle La Fontaine, és belekerült szinte valamennyi jelentősebb adomagyűjteménybe. Szólásunk jellemző példája annak, hogy az ilyen világjáró adomákból rendszerint sok nyelvben meglévő úgynevezett vándorszólások keletkeznek.
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Ilyenkor októberben Magyarországon is megindul a nagy madárvonulás délre, köztük a kecses darvak is útra készülődnek. Daruvonulás szempontjából a Hortobágy szinte egész Európa legkedveltebb állomása. Évente majd 160 ezer egyet fordul meg ebben a térségben. A település és környéke kiemelt idegenforgalmi központ, többnyire ide érkezik először a pusztára kíváncsi utazó, innen indul a Hortobágy népi építészeti nevezetességeinek, természeti értékeinek felfedezése. Oklevelekben csak a 19. század 20-as, 30-as éveiben kezdték használni a Debrecen tulajdonában levő, a Hortobágy folyó melletti puszta birtokok és legelők megjelölésére a Hortobágy puszta gyűjtőnevet. Hortobágy Európa legnagyobb szikes pusztája. Magyarország legtágasabb legelő területe, amely az egyik jellemző ősfoglalkozást, az állattenyésztést annak régi vonásaival együtt máig megőrizte. Az 1999-től a világörökség részeként számon tartott terület magába foglalja a Hortobágyot és a Nagykunság jelentős részét, valamint a vidék arculatát meghatározó építészeti emlékeket, mint amilyen a Hortobágyi kilenclyukú híd, a Hortobágyi csárda és a pásztor világ életét bemutató pásztor múzeum épülete. A Hortobágy vidéke Hajdú-Bihar megye legmelegebb része. A napi hőingadozás nagy, a nappalok tikkasztó hőségét a hűvösebb, felfrissülést hozó éjszakák teszik elviselhetőbbé. A 10-nél több halastó mellett 3 észak-déli irányú jelentősebb vízfolyást találunk a Hortobágyon. Természetes víz a pusztát középen átszelő Hortobágy folyó. A hortobágyi halastavak legnagyobb horderejű természetvédelmi értékeit a madarak adják. A Magyarországon eddig megfigyelt 380 madárfaj közül eddig hitelesítetten 325 faj került szem elé a Hortobágyon. Csak magán a Hortobágy halastón ebből 266 fajt figyeltek meg, amiből 68 költőfaj is egyben. A halastavak legjelentősebb természetvédelmi értékei közé tartoznak a gém telepek. A Hortobágy jelképe a történelmi Magyarország leghosszabb közúti kőhídja, a klasszicista kilenclyukú híd. Elődje az 1697-ben épült fahíd, elhasználódott, Debrecen városa ezért már 1825-ben elhatározta annak lebontását, s helyette új kőhíd építését, amely aztán 1833-ra készült el. A híressé vált kőhíd teljes hossza 167,3 méter. A pusztai áthajtás könnyebbségére szolgált az a tervezői lelemény, amely a feljárókat szélesedőre tervezte. A felhajtott gulyát, ménest a híd így mintegy kitáruló karként fogadta, megkönnyítve ezzel a jószágot hídra terelni igyekvő pásztorok, csikósok dolgát. A közönséges vagy szürke daru a Hortobágy jellemző madárfaja. Az éberség és a hűség jelképeként számos ókori és középkori ábrázoláson láthatjuk, legtöbbször lábával követ tartva. Hazánkban a daru tolla elmaradhatatlan kelléke volt a valamire való legények kalapjának. Mint már említettem, a Hortobágy pusztái, halastavai és egyéb vizes élőhelyei e faj európai vonulásának legnépesebb szárazföldi pihenőhelyeként ismertek. Az őszi daruvonulás azért különleges jelenség, mert ezek a gólyánál is nagyobb madarak nem egyszerűen átrepülnek az országon, hanem legalább 1-1,5 hónapig itt is maradnak. Eközben a 100 000-nyi madár naponta 2-szer rendkívül látványos keretek között szárnyra kell, hajnalban a táplálkozó területekre tartva elhagyják a tavi éjszakázó helyeket, este pedig visszatérnek ide. Az első csapatok szeptember végén, október elején érkeznek a Hortobágy, Kardoskút, valamint Szeged térségébe. A tájék vendégszeretetét majd egész ősszel élvezik, a legutolsó csapatok november közepéig maradnak, de leginkább az első hó lehultáig. Itt tartózkodásuk csúcspontja október közepére tehető, ekkor az egy nap alatt becsült darvak mennyisége meghaladja a 110 000-et is. Ilyenkor a közeli tarlókon táplálkozó darvak 20-30 000-es csapatokban húznak éjszakázó helyükre, páratlan látványt nyújtva a naplementében. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Sigaye kimegvega Elhangzott Darumadár fenn az égen, Gáti István előadásában.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből. Az idén az ifjúság számára is indul magyar néptáncoktatás. Nagy szeretettel várunk minden 12 év feletti ifjat szeptember 17-ével kezdődően vasárnaponként délután 6 órakor a Magyar Házban. Az oktatás koreográfiákra összpontosul, melyek nemzeti ünnepek alkalmával előadásra is kerülnek majd a házban. A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, a napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az Ottai Magyar Házból soha senki nem távozik éhesen.
November 17-én vasárnap 15 és 18 óra között emlékezünk 1956 hőseire. 15 órától 15.30-ig koszorúzás a Beechwoodi temetőben, 16 órától 16.30-ig tiszteletnyilvánítás a Maple szigeten, és 17 órától 18 óráig Magyarország kanadai nagykövetsége fogadása a koszorúzók számára az ottawai Magyar Házban.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Gyere ki, te gyöngyvirág, énekelte Szalóki Ági és a Besodrom. Október 21-én a Magyarország Nagykövetsége által rendezett Shaping Hungary című eseménysorozat előadójaként Ottawában köszönthettük a Fias Attila triót. Most következzen tőlük a Voyage to Victoria.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes, új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket.
Befejezésül következzen Hungarian Folk Embassy, vágják az erdei utat.